Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 140-es énekét énekeljük első énekként. 140-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 60. oldalán található a 9-es számú liturgia.
Néped üdvözítője, Te vagy Istenünk. Meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmélkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden, mert csodatevő Isten vagy Te, megmutattad erődet a népek között.
Dicsőség az Atyának, dicsőséget fiának, soha drága Szentléleknek.
Úr, örökké tart az ő kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Uram, Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor nem küzdöttem a régi életem szerinti óemberem ellen. Helyet adtam a haragnak, keserűségnek, indulatnak, félelemnek. Kérlek, bocsáss meg, és napról napra újítsd meg rajtam kegyelmedet, hogy ne veszek el bűneimben, hanem hű szolgád lehessek. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Isten. Béke legyen a világban, mindenhol az embernek. Hála néked, mennyi rája, irgalmaz Isten báránya, Szent Háromság
imádkozzunk. Urunk, ne emlékezzél arra, amiért büntetésedet érdemeljük, hanem tekints arra a jóra, amit elkezdtél bennünk. És mert szolgálatra hívtál el minket, add, hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Amen.
Most hallgassa meg a gyülekezet, a Szent Háromság ünnepe után 19. vasárnapra oltár előtti felolvasásra rendelt igét, amely megírva vagyon a Máté evangéliumának 9. fejezetében az első résztől a 8. igeversig a következőképpen. Tehát Isten igéjét olvasom a Máté evangéliuma 9. fejezetében, az első igeverstől a 8. igeversig. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsátattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában. Ez Istent káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak bűneit? Vagy azt mondani, kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, És mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten ujján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetem Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 225-ös számú énekünk eléneklésével. 225-ös éneket énekeljük. néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, ugye, ahogy írva találjuk Pál apostol Efezusba érkezett levelében, annak 4. fejezetében, a 17. verstől a 28-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát az Efezusiakhoz írott levélből olvasom, a 4. fejezet 17. versétől, így szól Isten igéje. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalan, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felől tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lélekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, 1980-as évek elején megtérésem után, a megtérésem hete is egyébként egy januári férfi hét volt. Ugyan minden évben a férfi hétre, januári férfi hétre mentem csendes hetezni, és az a januári férfi hét egyébként magunk között így is neveztük, hogy ez egy paraszti hét volt, mint ahogy a júliusi meg a pedagógusoknak a hete volt, mindenki akkor ment csendes hétre, amikor a munkájától el tudott szabadulni. És a paraszti héten az ország különböző helyéről érkezett kérges tenyerű, de Istenben meglágyult szívű parasztok jöttek össze ezekre a hetekre. Jó volt látni a kérges tenyerükkel szemben, hogy hogyan fújította meg az Isten az ő szívüket. És ezen a csendes héten, vagy ezeken a csendes heteken sokszor előjött, hogy amikor a parasztember megtér, amikor a parasztember hitre jut, legelőször az állatai veszik észre. És ez egy nagyon bölcs gondolat volt, tudnélik, az ember életében, amikor hitre jut, megújul az élete, akkor alapvetően a környezete veszi legelőször észre, hogy miképpen is gondol. Hát a növények, nem tudjuk, hogy hogyan reagálnak a dolgokra, az állatok azok reagálnak az ember hozzájuk való viszonyulására, és lehet látni, észre lehet venni, hogy az állatok másképpen viselkednek, hogyha az ember úgy viszonyul hozzájuk. Tehát egy bölcs gondolat volt ez, nem tudom kitől származik, de az biztos, igaz, hogy amikor a parasztember hitre jut, akkor legelőször az állatai veszik észre rajta, hogy megváltozott az élete. Nem maradhat az ember élete a régi mederben, hogyha történt vele valami, nem lehet azt beleszűkíteni, beleszorítani az ember életébe, hanem az úgy kibudjon belőle, meglátszik rajta. Nem azért, mert egy törvényt követne, vagy egy rendet követne az ember, hanem azért, mert belőle ez fakad, belőle ez budjon föl, ez vettetett el benne, és ez hozza meg aztán a termését az ember életébe. Nem lehet tehát titokban tartani. Igényben mai felolvasott ige szakaszunkban Pál apostol az Efezus beliekkel tusakodik. Efezusban hívő keresztény emberek alkotta gyülekezetről beszélünk, és Pál apostol kénytelen elmondani nekik. És természetesen az Isten szent lelke pedig velünk tusakodik most, és nekünk szeretné elmondani, hogy miképpen is állhat össze Krisztusnak a teste. Mert tudni, a felolvasott ige szakasz előtt nagyon világos tanítást ad az Isten igéje, arra nézve, hogy hogyan épül fel Krisztus teste, az egyház. nagyon világosan tanít erről az ige. A 16. versben közben a felolvasott ige szakasz előtti versben összegzi ezt számunkra. És így olvashatjuk az igében, hogy az egész test pedig az ő hatására egybe illeszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Előtte persze ott van, hogy Jézus Krisztus adott némelyeket apostolokul, tanítókul, pásztorokul, hogy a szenteket, azokat az embereket, akik Krisztus megtapasztalták, fölkészítse arra, hogy majd Krisztus testét építsék, és hogy ne lengedezzenek, mint a zászló mindenféle tévtanításban. Tehát, hogy megalapozott legyen az ő hitük, hogy megalapozott legyen a Krisztus ismeretük. Utána pedig a 17. verstől kezdődően Pál apostol elmondja az efezusiaknak, hogy mi akadályozza meg az embert abban, hogy ez valóság legyen. Hogy a Krisztus teste mindenki a saját adottságának megfelelően, mint egy szövet, úgy egybe akaszkodjon. Egy cérnát nagyon könnyű elszakítani. De amikor az össze van szőve, még a legvékonyabb szövetet is, hogyha jó, tökéletesen van elkészít, akkor nehéz elszakítani. Biztos találkoztak már a testvérek is olyan helyzetben, amikor el kellett volna tépni egy ilyen kis vékony valamit. Nekem kicsit komikus, vagy mondhatni, hogy majdnem tragikomikus eset volt az a Judit lányomék esküvőjén, amikor hozta a gyűrűt egy kisgyerek egy szép kis párnán összebokrétázva, és amikor befordultam az oltárhoz, és meghúztam a madzagot, hogy kioldjam, hát nem szétolt, hanem görcsre ugrott. Közben ott van a násznépén, befordulva az oltárnál, és elkezdett ki, nem akar jönni, hanem meghúzom, széttépem. De nem bírtam széttépni azt a vékony kis szalagot, ami ott volt. Na, a lényeg az, hogy egy hosszú bogozás után végül is nem kell kiszólni valakinek, egy zsebkést adjatok, mert nem oldódik meg a helyzet. A püspök meg a végén megkérdezte tőlem, nem találtad az ige hirdetési jegyzetedet, hogy nagyon sok helyen voltál. De ezt csak azért mondom, hogy ez a vékony kis szalag nem arra lett az gyártva, hogy valamit fölfüggesszenek rá, vagy hogy nagyon erős legyen, és még azt se tudtam elszakítani. Miért? Azért, mert a fonalak egybe voltak szövődve. És azt mondja ez az ige, hogy az egyház is, Isten népe, a Krisztus teste, ha egymásba akaszkodva, ki a maga adottságainak megfelelően éli az életét, akkor egy ilyen elszakíthatatlan tépen, nagy teherbírású szövetté áll össze. És ebben az igében, amit ma adott elénk az Isten, az szerepel benne, hogy mi az, ami ezt megakadályozza. Mi akadályozza meg ezt az egybeépülést? Mi akadályozza meg ezt az eltéphetetlen szövetet? Mi akadályozza meg, hogy Krisztus teste kiteljesedjék, és megvalósuljon mindaz, amit az imént felolvastam ott a 16. versben is. Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy Krisztus teste, az egyház egészségesen működik-e? Egészségesen tud-e működni? Helyes és egészséges a működése. És így aztán majd a világra gyakorolt hatása az alapvetően az egyházon keresztül megérkezhet-e, Istennek az áldása megérkezhet-e a világ számára. Ha az egyén nem éli meg a Krisztusban való életét, hogyha az egyén nem figyel az Isten akaratára, ha az egyén elengedi magát, akkor rajta keresztül az áldás már nem érkezik. Ha a közösség engedi el magát, ha a közösség nem engedi, hogy Krisztus rajta keresztül cselekedjék, akkor a közösségen keresztül nem épül Isten egyháza, Krisztus teste, rajta keresztül nem érkezik meg az áldás, és hogyha az egyház, Krisztus teste valamilyen oknál fogva nem éri meg azt az életet, ami az igében szerepel, akkor rajta keresztül nem jut el az áldás a világhoz. És hát hogyan hallaná meg az evangéliumot a világ, ha nincs, aki hirdesse? És az evangélium hirdetése nem az, hogy valaki kiáll, és luterkabálban vagy öltönyben az Isten igéjét boncolgatja. És az emberek meg bólogatnak rá, hogy igen, igaza van. Nem ez az evangélium hirdetése, nem ez az evangélium. Az evangélium hirdetése az, hogy belőlem fakad az Isten áldása, mert rajtam keresztül áramolhat az Isten igéje. Hiába vagyok én a legjobban felkészült teológus, hiába hirdetem legjobban az igét, hiába tudom legjobban az összefüggéseket föltárni, az életemből nem mondjon elő, ha nem fakad belőle az, nem fogja meghallani a világ. Mint ahogy a parasztember se a tehenei küléde mondja el az evangéliumot, hanem ahogy viseltetik vele. A villával nem az oldalát egyengeti a jószágnak, hanem a szalmát alatta, és az állat meg oda néz. Hát a múlt héten még az oldalamat egyengette, most meg a szalmát egyengette. Valami történt ezzel az emberrel. És ugyanígy veszik észre az emberen az emberek is, hogy most a múlt héten még ilyen volt, most meg már ilyen. Mi történt vele? Mi változott az életébe? És ez az az evangelizáció, amire szükség van a világnak. Az igénk világosan beszél arról, ami ennek a gátja. Világosan mutatja, hogy mi az, ami meggátolja az embert abban, hogy ez megvalósuljon. Beszél ez az ige szakasz arról, hogy van az embernek egy jó emberi léte, egy jó emberi természete, egy jó emberi létezése, meg van egy új emberi létezése is. Amit alapvetően szétválaszt az újjászületés. Vagy hogyha még részletesebben fogalmazzuk meg, akkor ezt a két létezést szétválasztja a megtérés és újjászületés. Ez adja meg a lehetőségét az új emberi létezésnek. De mielőtt valaki azt gondolná, hogy fölkapom magamra a krisztusi gúnyát, és valahogy én az életemre valahogy ráhúzom azt a krisztusi gondolkodást, vagy természetet, amit megismerek a Szentírásból, ige hirdetésből, vagy másoknak az életén keresztül, és akkor le van rendezve, igény beszél arról, hogy le kell vetni a régit. Mielőtt az új gúnyát fölveszi magára az ember, az előtt le kell vetni a régit. És ebben a csapdában nagyon sokan beleesnek, mert azt gondolják, hogy rávehetem az egyébként és a Szentírás igében az a szó szerepel ott, hogy a csábítástól, Istentől elszakadt életű óemberi természet. Hogy én arra rávehetném Krisztusnak a csodálatos újjáteremtő lehetőségét. Nem lehet fölvenni a régire az újat. A tönkrementre, az elcsábított életre nem lehet fölvenni Krisztus gúnyáját. Még akkor sem, hogyha én hívő családba születtem, vagy lelkész családba születtem. Vagy a legjobban működő gyülekezetnek a tagjaként nőttem fel ebbe a világba, és beleszoktam, belenőttem. Most a gyerekeket, hogy vitték le a gyerekmunkások az alaksorba, és ott tanulnak bibliai történeteket. És valóban eljöhet az az időszak, amikor már könnyökén jön ki minden történet, mert már ismeri, hogy Jónás hogyan ment szembe az Isten akaratával, és Isten mégis elvitte, ismeri Jézus Krisztus születésének a történetét, ismeri a különböző csodatételeket, már minden tud a Szentírásból, könnyökén jönnek ki a történetek, és azt hiszi, hogy most már mivel mindent ismer, akkor magára húzhatta ezt az új gúnyát. De nem. Hiába veszi föl ezeket az ismereteket, ha nem változik meg az élet, és ezért sokan ebbe a csapdába lezzel, és keresik, hogy hogyan lehetne megmagyarázni azt, hogy nem volt megtérés, újjászületés az életemben, de mégis valahogy oda kerültem Isten közelébe, mert megismertem a róla szóló tanításokat. Tehát a sátán csábításának engedett ember élet, ami ennek következtében távolra szakadt az Urától, a Teremtőjétől, annyira nem javítható, mert hogy átjárta az elméjét és a lelkét, teljesen átjárta az Istentől elszakadt gondolkodásról. És az jutott eszembe erről, amikor múlt héten jöttem haza egyik nap, egyházmegyei presbiteri gyűlés volt, és akkor kiszálltam a kocsiból, azt láttam, hogy rengeteg csiperke gomba van itt a templom körön, tovább észrevették a testvérek, hogy beindult a templom kerti csiperke szezon. És akkor nem tudtam megállni, hogy ne menjek oda, és le ne szedjek néhány darabot, aztán este már egy rántott gombával fejeztük be azt a napot. Jönnek ki a csiperkék, és az ember felületesen szemlők azt látja, hogy itt is egy gomba, meg ott is egy gomba, és de sok gomba van, de hogyha mélyebbre ásnánk, vagy mélyebbre néznénk, akkor észre vennénk, hogy ennek a gombának a micéliumi fonalai átszövik az egész területet. Be van szőve micélium fonalakkal. és itt-ott amott kibudjan belőle egy-egy csiperke gomba. És mi azt látjuk, hogy ott van az a fehér gomba, de nem látjuk, hogy át van szőve az egész terület a csiperke gombának a fonalaival. Ilyen az, amikor a sátántól elszakadt, elcsábított emberi természet át van szőve a sátánnak a szövevényével. És itt-ott amott egyszer csak kikibudjan az, ami egyébként ott benne megvan, ami ott át van szőve. De egyébként a testünk is ugyanilyen. Bennünk is vannak gombák, nem akarok most itt vannak érzékeny lelkek, akik esetleg ilyesmi érzékeik, hogy bennünk is működnek gombák. És hol itt jelenik meg hol ott jelenik meg. És amikor elkezdi írtani az ember mondjuk a körmén lévőt, kiderül, nem is ott van annak a micéleum alapja, hanem valahol más út. És hogyha én csak a felületet kezelem, akkor sohasem jutok el a gyógyulásig. Tehát ilyen egyébként lelki értelemben is. Amikor elszakadt az Istentől az ember, át van szőve. És mindegy, hogy melyik pontján az embernek egyszer csak kibudjan. Kibudjon a cselekedetébe, gondolatába, szándékába, az, amit a sátán belerejtett. Tehát ezek az óemberi természeti jegyek nem írhatók fölül egy jó szándékkal. Hogy most már majd nem az lesz a szándékom, mint eddig volt. Mert át van szőve az egész emberi természet, az elme, a lélek, a szándék, a gondolat, a cselekedet, ezzel a micéleummal, ezzel a sátáni gondolkodással, ami belőle fog. És felszólítás érkezik, hogy akkor vesd le! Vesd le ezt az óemberi természetet! Hát ne engedd, hogy beszélj az egész életedet, és majd egyszer csak váratlanul itt budjan ki, meg váratlanul majd ott budjan ki, és akkor, amikor leginkább nem szeretnéd, hogy előjön belőle, mégis kijön, mert jön egy rossz gondolatod, vagy jön egy rossz cselekedeted, hát vesd le. És mégis vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy nekik nem kell levetni. Isten igéje felszólít rá, és mégis azt mondja, nekem nem kell levetni. Mert nekem van ismeretem, mert nekem van helyzetem, mert én úgy állok most, hogy azt gondolom magamról, hogy. És megengedik maguknak azt a luxust, hogy az igével szembe haladjanak, mintha szocializációval el lehetne érni azt, amire az Isten igéje azt mondja, hogy vesd le. A vesd le felszólításra egyetlen egy őszinte válasz van, az, hogy nem tudom. Nem tudom levetni. Felszólítottál, Uram, hogy vessem le, de én azt mondom, hogy nem tudom levetni. Képtelen vagyok levetni. Nem tudok kilépni a régi életemből. Vagy ha maradunk a micélon, nem tudom kitakarítani magamból, mert annyira át van szőve. Le tudom takarítani itt-ott-amott. Tudok uralkodni ezen, azon, amazon. De nem tudom levetni. És rengeteg energiát elpocsékolnak emberek arra, hogy próbálnak uralkodni rajta. Próbálják mutatni, hogy egyébként Isten én bennem működik. De igazából nem történhet meg. A megoldás alapvetően itt van az igében, azt mondja Pál apostol, az Efezusiaknak, hogy hát a megoldást megadtam számotok. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok fölött tanítást, hogyan megvalósult Jézusban. A Krisztus a megváltó. Ha valóban úgy hallottatok a megváltóról, a szabadítóról, aki elveszi a bűnötöknek a terhét, aki elveszi a bűnötöknek a következményét. Krisztus a megváltó, aki megvalósult Jézusban. Tehát Jézus Krisztusban jött el az a megváltó, akit egyébként vártatok. Aki egyébként megígért, megprofétált megváltó. A megváltó a bűneid bocsánatáért jött el, a bűneidből való szabadításért jött el. Az a megtartó, aki föladta a mennyei hazáját, és eljött emberi testben eljött, hogy elvégezze ezt a szolgálatot. Róla nem elég hallani. Neki engedni kell. Amikor azt mondja, hogy vesd le, ki kell mondani, nem tudom. De tudom, hogy te vagy az, aki ettől meg tud szabadítani. De tudom, hogy te vagy az, aki le tudod venni az életemről. És tudom, hogy te vagy az, aki föl tudsz öltöztetni abba az újba. Róla nem elég hallani. Róla nem elég történeteket ismerni. Róla nem elég hallgatni ige hirdetéseket neki engedni kell. És aki nem enged, csak hallgat róla, az fölvehet viselkedési szokásokat, formákat, de sohasem lesz új élete. Mert arra régire ráhúz valamit, ami egyébként sohasem lesz új. Vesd le, hangzik a felszólítás, az ember válasza pedig, hogy nem tudom, de Jézus Krisztus leveszi, ha engeded. Ha engeded, hogy Jézus Krisztus odanyúljon az életedhez, ha engeded, hogy rátegye az ujját arra a legérzékenyebb pontra, ami az életedben valóban a legérzékenyebb pont, ami az óemberi természetednek a legfekélyesebb része. Ha engeded, akkor valóban megtörténik. Leveszi, de fel is öltöztet abba az újba. Mert ez nem egy külön eseménysor, hogy leveszi az óemberit, aztán majd valamikor olyan az új ember. Leveszi a régit, és fölöltöztet abba az újba. És aztán az elméd, a lelked, mint ahogy egyébként a micélium fonalak az óemberi természetben is működnek, ugyanígy működnek az új emberi természetben is. Ugyanígy átszövi, és ugyanígy kibudjan itt-ott. És akkor budjan ki, amikor egyébként nem is várja az ember. És ott, amikor egyébként úgy tűnik, hogy képtelen lenne ott azt kibudjantani magából. Ez a Krisztus életnek a jellemzője. És utána már nem lehetetlen, amit ott a 25. 27. versben leír az Isten igéjéhez, tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ne haragusz, ha haragusztok is, ne védkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopni, hanem inkább dolgozzék és saját keze munkájával. Még azoknak is segítsen, akik rászorultak. Akkor valóság lesz, mert már nem én cselekszem. Már nem az óemberi természet fonalai, hanem Krisztusi természet fonalai szövik át az életemet. És ezért levetni a hazugságot nem gond, és mondani az igazat. Nem gond elengedni, vagy letenni a haragot, hanem meg tudom tenni, hogy aznap még nem megy le a nap, és már a megbocsátás ott van a szívemben. És le lehet vetni a lopást, a csalást, és lehet dolgozni. Hogy Krisztus szeretete kimunkálhassa benned azt az új természetet, ami aztán megjelenik a világ számára. Hogy ne legyünk abban, amit egyébként a felolvasott igeszakasz elején ír. Azokról az emberekről, akik megmaradtak az óemberi természetükben. Az ő elméjükben sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenysége vetemettek nyereségvágyukban. Az óemberi természetből ez fakad. Amikor az ember megkapja Istentől az új természetét, az új természet elkezd működni az életébe. Sajnos a földi létünkben az emberi természetet nem tudjuk elfeledni. Az emberi természet fölnyomhatja a fejét. Nem pusztul ki belőlünk, csak visszaszorul. Nem veszítette még el az egész háborút, de csatát vesztett. És ezért az óember és az új ember harcol az emberben. Ezért valamikor az új ember, a megtért ember, a hív ember elbukik. Mert az emberi természete elugrik. És akkor az óemberi természete szerint reagál, cselekszik. Bedurcázik, bedurzog, megsértődik, mert úgy gondolja, hogy neki ezt nem szabad lett volna mondania valakinek. Én többet érdemelnék, szokták mondani emberek. Az óemberi természet ki akarja ezt kérni magának. És így harcol bennünk. És eljuthat nagyon nagy mélységbe, mint ahová egyébként az egyén is, vagy a kis közösség is, vagy a nagy egyház is eljuthat olyan mélységekbe, amin az ember elcsodálkozik, hogy nem veszi észre. Mert az óemberi természet, megint utalok rá, ahogy itt a Szentírásban olvashatjuk, hogy a sátán csábításától elszakadt, Istentől elszakadt természet. Ez egy nagyon fontos gondolat, hogy a sátán csábításától, Istentől elszakadt emberi természet. az, ami elkezd működni az ember életében. És akkor kijön belőle az, amit látunk a mai egyház életében is nagyon sokszor, hogy azok az értékek, amelyeket az Isten oda tesz, hogy ez az én rendem, ebben tudlak én megáldani titeket, ebben tudlak én áldássá tenni a világ számára, az ember félretolja, és azt mondja, hogy a liberális, humánus gondolkodás azt mutatja velünk, hogy és enged a világ csábításának. És ennek a következménye az, hogy utána elveszíti az áldását. Elveszíti a lételemét. És a nyugati egyházak ezért haldoklanak. És egyébként mi is a nyugati egyháznak a része vagyunk, bár kicsit a kelet határán. De a nyugati egyház valóban haldoklik ebben az álhumánus, vagy álliberális, vagy nem tudom, hogy milyen jelzőket lehetne rátenni gondolkodásában, amikor azt gondolja, hogy követni kell a világ tendenciáját, a világ tendenciájába, az egyháznak, világ tendenciájához az egyháznak asszisztálni kell. Isten nem ezt szeretné. Isten azt szeretné, hogyha levethetné az ember az emberi természetét, és fölöltözhetné az újat. És abban az újban Krisztus átszőhetné az életünknek minden részét, és itt-ott, amikor annak szüksége mutatkozik, akkor az Isten előhozhatja azokat a terméseket, azokat az áldásokat, amelyek szükségesek az egyén életére, az egyház életére, meg a világ életére nézve is. Isten tehát szeretne egy pontos tükröt állítani elénk, hogy mi van a te életedben. Ott van-e az életedben a haragvás, ott van az életedben a hazugság, ott van az életedben a lopás, vagy ezekhez hasonló dolgok, mert Krisztus szeretne ebből szabadítani. Szeretné átszőni az életedet, szeretne újat kihozni belőle. Nem relatíve, nem viszonylagosan szeretne javítani rajtad, hanem gyökeresen szeretne javítani rajtad. Nem azt szeretné, hogy te jobb legyél egy picit a másiknál, hanem azt szeretné, hogy gyökeresen változzál meg. Ezért nem is kéri az Isten, hogy hasonlítassuk magunkat egymáshoz. Hogy ki van följebb, ki van lejjebb, ki van előbb, ki van hátrébb. Isten azt szeretné, hogyha megváltoznál elméd megújulásával. És tudnád, hogy mi a világnak a trendje, meg tudnád, hogy mi az Istennek a trendje. És ahhoz igazítanád magad, hogy te áldással lehessél. Saját életedre nézve, családodra nézve, gyülekezetre, meg az egyháza nézve. Mert Isten azt szeretné, hogyha valóban a felolvasott ige szakaszunk előtt leírt egyházi modell működhetne benned, meg közöttünk. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a szívem, mert te nem hagytad magadra a teremtésedet, az embert. Naponta, sőt pillanatról pillanatra kegyelmeddel kördöllesz bennünket. Úgy köszönöm néked, Urunk, azt is, hogy életünk egy pontján odaállítasz magad elé, és válaszolhatunk az általad föltett kérdésre. Add meg, Uram, hogy ezekben a pillanatokban ne szaladjunk el, ne kezdjünk el védekezni. Add meg, Urunk, hogy ne akarjunk mi felhasználni semmiféle emberi ismeretet a te kérdésed elől való menekülésre. Add meg, hogy oda tudjuk tenni az egész életünket, mert tudjuk, hogy nálad van az életünkre a megoldás. Sződ át az életünket, Urunk, szent lelked által úgy, hogy teremhessük annak gyümölcsét, hogy a világ észrevehesse, hogy kiábrázolódhasson rajtunk a te arcod, hogy a világ megmenekülhessen abból a csapdából, amibe keveredett. Segíts bennünket, Urunk, hisz a kísértések, kívánságok itt vannak az életünk felett, az életünkben. Add meg, hogy ne legyünk gőgösek, ne legyünk fennhéjázók, ne gondoljuk azt, hogy már elértünk volna valamit, hanem neki feszülve annak, ami előttünk van, ami mögöttünk van, azt meg elfeledve. Futhassuk meg azt a célt, azt az utat, amit elénk adtál. Dicsőítsd meg magad, Urunk, az életünkben azzal, hogy sokan az elveszettek közül megismerhetnek téged. Használj bennünket ebben, és aztán vigy el bennünket abba a mennyei elhívásba, amit elkészítettél nékünk. Add meg, hogy mindenki elfoglalhassa ott a helyét. Hálás a szívem, Uram, hogy nálad ez el van készítve. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hétközi alkalmakat hirdetve, mondom, hétfőn az asszonykör 17 órakor lesz, kedden 9 órakor babamama kör, 17 órakor biblióra lesz itt a gyülekezeti központban. Csütörtöki ifjúsági sport délután megy.
Igen, szokott.
Tehát lesz.
Szerintem.
Jó. Csak mondom, hogy a tél közelettével, hideg közelettével.
Igen, ha olyan az időjárás, akkor bent pingpongot szoktunk.
Igen, jó. Tehát akkor 17 órakor ifjúsági sport délután, időjárástól függő helyszínnel, pénteken pedig ifjúsági a 17 órától kezdődően itt a gyülekezeti központban. Mindenkit szeretettel várunk ezekre a rendszeres gyülekezeti alkalmakra, illetve hirdetem, hogy férfi csendes hét lesz a mai naptól kezdődően. Imádkozzunk azokért, akik el tudtak menni a gyülekezetünkből, kisvárdaiak, körökszállásiak, hogy az Isten elvégezhesse bennük azt, amit elkészítette erre a hétre. Hirdetem, hogy ifjúsági hét két turnusban is lesz, amire jelentkezni már lehet. Egyházmegyei szervezésben úgy néz ki, hogy az utazás egyházmegyei szinten lesz megszervezve, úgyhogy bátorítjuk a fiatalokat, hogy erre jelentkezzenek. Balázs?
Van körte.
Körte is van. Isten tisztelet végén, hogyha valaki szeretne biotermesztésből körtét, akkor azt meg lehet itt, ahogy Balázs azt említette. De visszatérve még egy kicsit a ifjúsági hétvégére, hogy bátran szólítsák meg a testvérek a konfirmanduskor fölötti gyerekeket két turnusban, hogy eljuthassanak olyan helyre, ahol a Krisztusról szóló beszéd világosan hangzik, és abban a közösségben, amit ott a fiatalok megélhetnek, Isten igéje elé állhassanak. Hirdetem a testvéreknek, ami majd nagy valószínűséggel a írták újságban is megjelenik hirdetésként, hogy a két reformációi gyülekezet, a református egyház itt Nyírtelken és az evangélikus egyház közösen tart egy reformációi délutánt. Reformáció napja most szombatra esik, úgyhogy szombaton délután együtt leszünk a két gyülekezet. Mindenkit szeretettel hívunk és bátorítunk, hogy mindaz, ami a reformációban a miénk lehetett, ahogy az Isten belenyúlt az egyháznak az életébe, és erre próbálom a testvérek figyelmét irányítani, mert nem a történelmi esemény a lényeges, hogy most Luther mit csinált, hogyan harcolta meg azt magával, az is érdekes, de sokkal jelentőségteljesebb és az egész világra kiterjed az, hogy Isten belenyúlt az egyház életébe, és valami olyasmit jelentett ki ott a reformációban, ami sarkosan változtatta meg az egyház addigi életét. Mondhatnánk azt, hogy az Istentől eltávolodóban lévő egyház, aki az emberi természet dolgait fölvette újra, az Isten belenyúlt és fordított egyet rajta. E felett való örvendezésünkben szeretnénk együtt lenni. Zsarnai Krisztián Esperes úr fogja az igét hirdetni. Nagy valószínűséggel vendégeink is lesznek a norvégiai gyülekezetünk, testvérgyülekezetünkből, a Voldai testvérgyülekezetnek egy delegációja, fiatal ifjúsági munkások érkeznek. beszámolnak ők is arról, hogy hogy élik az életüket Voldában, énekkel, igével és kis csoportos beszélgetéssel szeretnénk megünnepelni a reformáció ünnepét. Kérem a testvéreket, hogy ezeket az alkalmakat hordozzák imádságos szeretetben, hogy valóban az órát tudja végezni gyülekezeti alkalmainkon is a munkáját, és a csendes heteken, a csendes hétvégéken is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 43-as számú énekünket, a 43-as ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Mennyei Atyánk, köszönjük néked mérhetetlen nagy szeretetedet. Hálásak vagyunk igédért. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a vasárnapon is megállhattunk előtted, fejet és térdet hajtva, sok testvérünkkel együtt szerte a világon. Köszönjük néked, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy keleten, északon, délen, nyugaton sok keresztény ember ezen a mai napon megáll előtted. Köszönjük néked, Urunk, hogy milyen békés körülmények között. De légy azokkal, akiknek az életük nem ilyen nyugodt és békés, te légy a háborús vidékeken, te légy az üldöztetésben lévő atyafiakkal. Kérünk, Urunk, azokért, akik megkeményedett szívűek, vagy elkövéredett szívűek. Te állíts magad elé, Urunk, mindnyájunkat egyenként, hogy nehogy abban az elszakadásban maradjunk, amit a sátán elvégzett az emberiség életébe. Rögzíts oda magadhoz, Urunk. Hadd lehessünk a te gyermekeiddé. Tisztíts meg elménket, szívünket, Urunk. Szeretnénk dicsérni és magasztalni a nevedet, mert te méltó vagy rá. Köszönjük, Urunk, hogy te csodálatos tervet készítettél az emberek számára. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk saját életünkben, közösségi életünkben is. Így áld meg azokat az atyafiakat, akik ebben a gyülekezeti közösségben is levethették az óemberi természetet, és fölöltözhették az újat. Te áld meg azokat, akik szolgálatba álltak, akik hajlandók a te evangéliumot hirdetésében előállni. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt a csodálatos lehetőséget és eszközt adtad nékünk, hogy megújítsd a szívünket, elménket, értelmünket. Köszönjük néked az ige hirdetés bolondságát. Add meg, hogy a bolondságod által sok ember üdvösségre juthasson. Áldjuk és magasztaljuk a te nevedet, Urunk, hogy a te gondolataid sokkal magasabbak a mi értelmünknél. Te köszönjük, hogy mégis megértetted velünk. Köszönjük, hogy elküldted szent lelkedet, aki által mondhatjuk, hogy Abbá, Atyánk. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetünkben szolgálókat, de köszönjük azokat is, akik az egyház megyében vagy az országos egyházban a te akaratod szerint járnak, kelnek. Te fordítsd a tekintetünket, Urunk, a lényeges dolgokra, hogy nehogy elveszünk abban a sok apró cseprő dolgokban, amelyek útvesztőként állnak elénk. Köszönjük néked, hogy eléd tehetjük a szolgálóinkat, presbitereket, felügyelőket, eléd tehetjük, Urunk, az espereseket, lelkészeket, püspököket. Add meg, hogy ebben az egyházban az ige középre kerülhessen. Ez az egyház a te igéd által épült. Add meg, hogy a rólad szóló bizonyságtételben megerősödjen. De így kérünk minden felekezetért, akik a te nevedben, nevedről neveztetnek, te adj nékik olyan megújulást, amit a reformációban is tapasztalhattunk. Hadd lehessenek élő hitű lelkészek, gyülekezeti tagok a gyülekezeteikben. És így teszem eléd, Urunk, a reformációi alkalmat is. Áld meg ezt a közös együttlétet, az erre való készülést református testvéreinkkel. Köszönjük néked, hogy fejet és térdet hajthatunk előtted, azért, mert ennek a világnak a rendjét még fönntartod. És hálás lehet a szívünk, Urunk, hogy még nem fejezted be a te teremtő alkotó tevékenységedet. Így tesszük eléd ennek a világnak a apróbb cseprőbb dolgait, de a nagyokat is, Urunk, te védd meg ennek a világnak a rendjét, és akiket fölhatalmaztál, azok a te akaratodban járhassanak, kelhessenek. Így tesszük eléd, Urunk, népünket, nemzetünket, országunkat. Meg te elé tesszük, Urunk, ezt a válságot, ami ez a népvándorlás, migráció, ami elindult ebben a világban. Te látod, hogy kik gerjesztik és miért. Milyen balga döntések következményében kell elszenvedni ezeknek az embereknek, meg az európai országoknak is ezt a helyzetet. Te tudod, Urunk, hogy miért indult és kiindította meg, miképpen cselekedett ebben. Te józanítsd ki az embereket, te tedd helyre, Urunk, ezt a kezelhetetlen állapotot. Tudjuk, Urunk, hogy neked semmi sem lehetetlen. Hálás a szívünk, Urunk, hogy a mi területünkön békességben élhetjük az életünket. Add meg, hogy Sátán ne tudjon tombolni, te rontsd le az ő munkáját, te fékezd azokat, akik a békétlenséget, a haragvást művelik. Köszönjük, hogy a te kezedbe tehetjük még az ellenségeinket is. Könyörögvén értük, hogy te újítsd meg az életüket. Hálás a szívem, Uram, a családért, a gyülekezeti közösségért, minden kisebb, nagyobb közösségért, amelyet te adsz és te áldasz meg. Add meg, hogy a Sátán ne tudja rombolni se a házasságot, se a gyülekezeti közösséget. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod a gyermekeinket, ifjainkat magad mellé venni, és megtisztítva, kiteljesítve az életüket a te dicsőségedre megmutatni. Köszönjük, Urunk, hogy vannak jó bizonyságtevőid. Erősítsd őket, Urunk, a hitben, a odaszállásban. Add meg, hogy az ő bizonyságtételükre sokak megérthessék, ki vagy te, és mit szeretnél megvalósítani az emberek életében. Köszönjük, Urunk, hogy te tartasz meg földi létünkben. Köszönjük ezt a folyamatos teremtést, amit az életünkben véghez viszel. Köszönjük a megtartatásunkat, a megélhetésünket, anyagi gondjainkat, örömeinket. Hálás a szívünk, Urunk, hogy te megígérted, nem szenvednek hiányt a tieid, megelégíteted a gyermekeidet. Ebben a reménységben, bizakodásban állunk előtted a nehéz pillanatokban is. És így kérünk azokért, akik nem tudnak magukról gondoskodni, te segítsd őket, Urunk, hogy megtalálják az utat, légy a hajlék nélküliekkel is, add meg, hogy fedél legyen a fejük felett. Légy azokkal, akik magukról az élet ösztönükről elfejtettek már gondoskodni. Add meg, hogy megtalálhassák a hozzád vezető utat, és bennünket is használja feléjük való szolgálatban. Áld meg bennünket, Urunk, vándorlásunk során, amíg itt az idéglenes hazában, ebben a rövid földi életünkben vándorolunk. Add meg, hogy elérhessük azt a mennyei hazát, amit te készítettél nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.